Tehát akkor az első kérdésem az az lenne a beszélgető partnereimhez, hogy az, ami szemmel látható ebben az ügyben, hogy gyakorlatilag 20 évvel vagyunk a rendszerváltozás után, 1989 után, és eltelt 20 év, és a Református Egyház most tűzi napirendre ezt a kérdést. Korábban is foglalkozott vele, tehát ez már többször azért szóba került a zsinat ülésein, de úgy tűnik, hogy a tényfeltáró bizottság az most fog létrejönni. És hát én azt kérdezném az előadóktól, amit sokan feltettek a kérdés kapcsán, hogy 20 évvel a rendszerváltozás után nem vagyunk-e későn, nem késő ezt elkezdeni? Nem kellene-e már ezen túllépnünk? Van, akik így teszik fel ezt a kérdést.
Mindenekelőtt köszönöm a meghívást. Azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek, hogy nem késő-e 20 év után elkezdeni erről beszélni, az az előfeltevése, vagy hát ezzel azt mondjuk, hogy már előbb el kellett volna kezdeni, és hogy már előbb is rendelkezésre álltak azok a feltételek, vagy az a mentális felkészültség, amivel az ember egy ilyen nehéz kérdést végigbeszél. Ez egyáltalán nem tűnik számomra meggyőzőnek. Én nem érzem, hogy ez a 20 év bármennyire is kéne, hogy minket zavarjon, amivel nem azt állítom, hogy ideig nem kellett volna semmit csinálni, azt meg pláne nem, hogy ideig nem történt semmi. De a 20 év ebben a történetben szerintem egy elég közömbös dolog, amikor úgy érzi egy közösség, hogy neki tud látni egy ilyen nehéz munkának, akkor neki kell állni, hogy ez 20 év után, vagy 40 év után, vagy 70 év után történik, az bizonyos szempontból szerintem nem annyira lényeges. Tehát én ezzel nem nagyon foglalkoznék, ez az én személyes hozzáállásom. Ha most úgy érezzük, hogy neki tudunk állni, nem leszünk elkésve, az egy másik kérdés, vagy még ugyanennek a kérdésnek a továbbfejlesztés, hogy el lehet ezt kapkodni, és van, amikor az ember úgy lát neki valamihez, hogy tulajdonképpen még nem készült fel rá. Tehát én a 20 évet nem tartom soknak, és nem érzem, hogy a kérdés lényegéből elvenne. A történészi szempontból, de itt a hölgyek majd ezt elmondják, meg ennek különösebb jelentősége pláne nincsen, hol vannak szegény ókorosok, meg középkorosok, akik 500 meg 1000 év után kezdenek egy témával foglalkozni. Az elmúlt 20 év az igazából történeti szempontból nem egy nagy takarás.
Én a kérdést olyan szempontból ketté is választanám, hogy mik a belső és mik a külső tényezők. Tehát, hogyha a református egyház a saját identitását, a saját szerepét nézi ebben a történetben, arra is lehet egyfajta választ adni, és érdemes is keresnünk. De talán arra is érdemes kitérni, hogy azért a magyar református egyház ebben a magyar társadalomban, politikai, közéleti közegben él, és hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 20 évben, tehát a rendszerváltás óta, sőt a rendszerváltás hajnalától ezt az egész ügynök ügyet hányszor futtatták félre, sokszor tudatos manipulációk által, és megnézzük, hogy a magyar közélet hol áll ebben a saját önreflexiójában, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok olyan külső tényező volt, ami afele nyomta az egyházakat, hogy ezzel a kérdéssel ne foglalkozzanak, mert csak csapdákba léphetnek bele. Én azt gondolom, hogy nagyon bátor az egyház, hogyha mindazzal a külső hatással szemben, ami az ellen vinne, hogy foglalkozunk a múltunkkal, annak ellenére megpróbál mégiscsak ebbe az irányba elindulni. És mindjárt azt is hozzáteszem, hogy ez se erkölcsi, se teológia, se pedig azt gondolom, hogy történészi, tehát szakszempontból nem lesz egyszerű történet, mert ahogy manipulálták a kérdést, ugye ahogy nagyon sokszor az ügynök kérdés mentén akarták az egyházakat megzsarolni, sőt, hát nagyon sok más szegmensit a társadalomnak, ugye bizonyos iratokat is manipulálják, nyilvánvalóan nem fogjuk tudni teljesen feltárni ezt a kérdéskört, és azt gondolom, hogy ennek ellenére meg kell tennünk az első lépéseket, talán érdemes lesz majd arról is beszélni, hogy miért és hogyan lehet ezeket megtenni.
Én úgy gondolom, hogyha felmerül ez a kérdés, hogy az ügynök kérdéssel szabad-e, illetve kell-e foglalkozni, illetve hogy nem késtünk-e még el, mindenképpen egy hátteret kell ennek a kérdésnek adni, és én ezt egy nagyobb merítésként a múlttal való foglalkozás mondjuk ágyába fektetném bele, tehát hogy az igazi kérdés az, hogy az egyház hogyan foglalkozik a múltjával. És én most csak evangélikus szempontból szeretném mondani, amit mondok, mert ezt ismerem. Végül is a az elmúlt évtizedekben evangélikus részről igenis történt foglalkozása múlttal, természetesen nem az ügynök kérdéssel, mert erre sem lehetőség nem volt, sem semmiféle háttere nem volt ennek adott, de ha esetleg valaki ismeri Ordas Lajosnak a kétkötetes emlékiratait, vagy a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetségnek, a MEVISZ-nek a kétkötetes interjú kötetét, ezek mind próbálták tulajdonképpen azt a 45 utáni időszakot feltárni, aminek egy része, bár nagyon fontos, és az egyik legnehezebben feltárható része az ügynök kérdés. Az, hogy ezzel ma tudunk, vagy foglalkozhatunk, ez természetesen nem az egyháznak a, nem csak az egyháznak az elhatározásán múlik, mert az, hogy eddig ezek az iratok nem voltak hozzáférhetőek, ez nem az egyházon múlt. Én majd, hogy nem úgy látom, hogy jobb, hogy ezzel most foglalkozunk, mert sokkal több irat áll a rendelkezésünkre, tehát ha ezt 20 évvel ezelőtt elkezdjük, és aztán az akkor hozzáférhető iratok alapján megállapítjuk, hogy kiről milyen iratok találhatóak, akkor jóval kevesebb dolgot találtunk volna abban a levéltárban, ahova azért folyamatosan kerülnek be az iratok. Tehát én úgy érzem, hogy ennek az ügynek majd, hogy nem jót tesz az, hogy hosszú időn keresztül folyik. Az, hogy intézményi keretet, az melyik egyházban mikor kap, ez természetesen már az adott egyháznak a bátorságán, a szembenézési készségén is múlik. Az evangélikus egyházban egy picit előbb elkezdtük ezt, de ennek nagyon sok személyi feltétele van, ami miatt ez lehetséges volt már egy picit korábban.
Az a kérdés, hogy későn van-e, vagy nincs későn, azt gondolom, hogy ezt az ügynök kérdést előbb-utóbb úgyis rendbe kell tenni. Ez egy olyan dolog, hogy később foglalkozni azzal, hogy mi történt Trianonban vagy sem. Ez foglalkoztatja a történészeket, meg foglalkoztatja az egyszerű embert, és nem csak Trianon, hanem 56 és itt, tehát ezek a nagy sorsfordulók. Az ügynök kérdés is egy ilyen, hogy előbb-utóbb ez feldolgozásra kerül. Szerintem bizonyos értelemben kicsit későn nyúlt hozzá, most a felvidéki egyházra is gondolok, de a Magyarországi Református Egyház, meg az összes egyház, de valószínűleg van egy ilyen törvényszerűség, hogy kell egy olyan idő, ameddig az egyházak a védekező reflexüket, vagy az egyházak védekező reflexeit valami megtöri ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ami Sándornak a kérdés feltevésében volt, amit én kéreztem, hogy igenis nagyon sokan gondolkoznak úgy, hogy most már nem kéne ezt, most már ezt akkor kellett volna, most már 20 évvel a rendszerváltozás után, ha eddig nem nyúltunk hozzá, most már kár nem érdemes feszegetni. Azt gondolom, hogy ez viszont egy alapjában mivel egy hibás feltevés, vagy egy hibás kiinduló pont. Van persze olyanok, akiket ez a kérdés nem érdekel, de nagyon, annak nem muszáj ezzel foglalkoznia, nyilvánvalóan. Viszont sokakat érdekel, illetve azt gondolom, hogy az egyháznak önmagát kell, hogy érdekelje ez a kérdés, önmagával kell szembenéznie, önmaga tevékenységével, és itt érdemes lenne egyáltalán definiálni az ügynökügyet, majd lehet, hogy mert sokszor nem is tisztáztuk ezt a dolgot, hogy mit is jelent ez az egész ügynök kérdés. Szóval ezzel szembe kell nézni az egyháznak, és ezt, hogyha eddig nem tette meg, akkor lehet, hogy történészi szempontból szerencsésebb is, hogyha most teszi csak meg, mert sokkal több irat áll rendelkezésére, de ha eddig nem tette meg, most kell megtenni, ha nem most nem teszi meg, akkor meg kell tennie. 5 év múlva előbb-utóbb ez kikerülhetetlenné válik, nem utolsó sorban azért is, mert mások fogják akkor megtenni ezt helyettünk. Illetve helyettünk nem tudja szembenézni ezzel a kérdéssel, más nem tud helyettünk, de más fogja kiteregetni úgymond a szennyest ebben a kérdésben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a dolgon túllépni nem lehet, és egy kicsit azt érzem, hogy az, hogy halogatja ezt az egyház, vagy nem halogatja ezt az egyház, ez valamilyen szinten morális kérdés is. Egy morális kötelezettség az egyháznak, hogy saját magával is szembenézzen. Én azt érzem, egyébként ez mi nálunk is érvényes, főleg a katolikus egyháznál volt egy ilyen reflexió, meg az evangélikus egyháznál, mármint Szlovákiában, ott ugye 3 püspökből 2 érintett volt, tehát most már nem, de közben volt egy választás, de volt egy ilyen időszak, de Magyarországon is érzem ezt, hogy az egyház alapjában véve védekezik ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy nem mi voltunk az igazán rosszak, nem a mi ügynökeink, nem a mi embereink, hanem azok a csúnyák, akik tartották őket. És hogy bennünket még mai napig támadnak ezzel kapcsolatban. Na most ebből szerintem ki kéne lépni, mert azt most nem tudom, hogy van az iratok manipulálásával, és itt ezt nyilván föl kell göngyölíteni az egyháznak, hogy hogyan manipulálták ezeket az iratokat, de önmagában véve az tény, hogy voltak ügynökök az egyházon belül, És ez nem azért van, mert csúnya gonosz emberek, kommunisták, ez az amaz mai napig ezekkel az iratokkal manipulálnak, hanem azért, mert volt emberi esendőség akkor is. És ezzel az egyháznak saját magának, függetlenül attól, mit mond a külső közvélemény, saját magának szembe kell néznie, és nem háríthatja el az egészet azzal, hogy na, ez most megint a politikai játékszerévé válunk, és itt tovább. Úgy érzem, hogy ebben a kérdésben a viszonyulás az sokszor attól függ, tényleg személyi érdekeken múlik. Sokszor. Tehát nyilván azt látni kell, hogy az ügynök kérdés az van, amelyik egy személybe vetett bizalmat alapvetően meg tud rendíteni, és ennek az érzékenységnek a mentén kezelők, és így kristályosodnak ki az álláspontok.
Egyetlen kiegészítést ehhez, hogy az idő miért sürget mégiscsak, egy nagyon fontos szempont van, hogy ahogy telik az idő, kihal az a nemzedék, akik mondjuk a 60-as években, 70-es években lettek beszervezve, vagy még éppen korábban. Tehát azok a személyes emlékek, amik azért nagyon... Tehát elénk élik mindazt azt a korszakot, meg azokat a vívódásokat, ellentmondásokat, amik végül is akár egy beszervezéshez vezettek. A papírízű dokumentumok helyett ezek az élő emberek szép lassan eltűnnek közülünk, tehát az idő itt sürget. Nem beszélve arról, hogy ma 80-90 éves embereknek az emlékeit felidéztetni velük, ez is egy nagyon nehéz a interjút készítőnek is, meg a beszélőnek is, mert az emlékek azok keverednek, a mai szempontok bele játszanak abban, amit ő esetleg visszaidéz magában, tehát ez igenis egy sürgető szempont.
Még azt gondoltam két dolgot hozzátenni, az egyik, hogy időszerű-e a kérdés. Szóval itt valóban az évek vagy az évtizedek nem igen számítanak, mert bármilyen közösség, de az egyház, amelyik az evangélium hirdetését tartja a saját legfontosabb feladatának, azt hiszem, hogy nem teheti meg, hogy nem tud őszinte lenni saját magával. Tehát hogyan hirdessem én másoknak az evangéliumot, az isteni törvényeket, hogyha azt a saját életemre nem tudom érvényesnek tartani. Hogyha nem tudom a másik terhét hordozni, akkor is, hogyha ez kellemetlen, ez fáj. Tehát én azt gondolom, hogy mindig is időszerű lesz mindenfajta múlttal való szembenézés, saját magunkkal való szembenézés. A másik dolog, hogy miért olyan nehéz. Én azt gondolom, hogy nem csak az ügynök kérdés nehéz, hanem egy tágabb problémát látok én itt, az egyház és a diktatúra kérdésének a viszonyrendszerét. Tehát, hogy hogyan kell cselekednie az egyháznak egy olyan diktatúrában, amelynek az öndefiníciója szerint egyház ellenes. És én azt gondolom, hogy ma a történészek is, a közvélemény is, pláne a politikát formálók és az egyházpolitikában ezt, hogy mondjam, eszközként használók, két toposzt használnak, ami versenyez egymással, vitatkozik egymással, nem segíti a megértést. Az egyik szerint, sarkítva fogalmazok, hogy az egyik szerint az egyház egy mindvégig elnyomott intézmény volt, és mindenfajta kompromisszum megkötése valamilyen féleképpen vállalható árnak tűnhetett azért, hogy az egyház legalább részlegesen hirdethesse az evangéliumot és elláthassa a feladatát. Ugye sokak számára ismert ez a magyarázat. Ebből következően tehát, hogyha éppen együtt kellett működni, akkor együtt kellett működni, hogyha az egyházügyi hivatallal kellett együtt működni, aminek egy legális formája volt, ugye arról mindenki tudott, hogy a bizonyos egyházi rangtól fölfelé, hogy mondjam, kötelezően oda kellett menni az egyházügyi hivatalba, hogy el kellett menni a tanácshoz, a pártitkárhoz, stb. Hát az állambiztonsággal való együttműködés meg ennek tulajdonképpen a titkos formája volt, hát olyan nagy különbség nincsen, ugye? Tehát végül is a kulcs gondolat a vállalható ár, a vállalható kompromisszum. Ezt nagyon sokan magyarázzák, és még mielőtt e fölött ítélkeznénk, nem is dolgunk, ennek az igazságtartalmát mérlegelni, azért érdemes abba valóban végiggondolni, hogy a 60-as, 70-es években az egész Kádár rendszerben milyen volt az egyháznak a mozgástere, kényszerpályák, játékok, más egy egyházvezető feladata ebben, mint egy vidéki lelkipásztornak. Szóval én csak azt nem, tehát mondom, ez egy rendkívül összetett kérdés, semmiképpen sem mondanék, most nem tenném le a garast a beszélgetés elején semmelyik álláspont mellé, csak jelezni akarom, hogy ez az egyik markáns álláspont. A másik ugye ezzel szemben azt mondja, hogy az egyház vállalhatatlan kompromisszumokat kötött, nem hogy a túlélése érdekében, hanem pláne az egyházat, és különösen ugye együttműködött az egyházzal, a saját pecsenyét sütögette leegyszerűsítve, és tulajdonképpen itt egy nagyon jól működő szimbiózis alakult ki az egyház és az állam között, miközben az egyház az intézményes létének a túlélése érdekében feladta az evangéliumnak az alapvető tanításait, és hogy itt bizony vállalhatatlan kompromisszumok és árulások születtek. Ugye ez a másik markáns vélemény, amit nagyon sokszor megfogalmaznak az egyházzal szemben, kívülről is és belülről is. Én azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon, tehát nem állást kell foglalnunk, tudnunk kell ezeket, és valahol ezeket meghaladva kell a saját magunk által kivajúdott, hát kiizzadott most itt 40 fokban, igazságot valahol megkeresnünk, és ennek alapján az egyéni életutakat mérlegre téve találnunk valami fajta mondani valót és igazságot ebben a kérdésben.
Úgy érzem, most már kötelező hozzászólni, még egyszer én is valamit hozzá szeretnék tenni. Az egyik az, hogy itt két párhuzamos munka folyik, az egyik egy történészi feltáró munka, ez egy szakfeladat, és van egy spirituális munka, hogy ez a közösség szembenéz az elmúlt 40 évvel, vagy éppen az elmúlt kiválasztott korszakkal, amiről beszélünk. Erre vonatkozik az, hogy ennek el kell jönni a rendelt idejének, és amikor egy közösségbe erősebb az elszánás az őszintességre, mint az elhárító mechanizmusok, akkor lehet erről majd érdembe beszélni. Én úgy érzékelem, hogy ez a református egyházban talán most itt van, tehát az elszánás nagyobb, mint az elhárító mechanizmusok. Ilyen elhárító mechanizmusnak tekintem például azt, hogy 20 év után már ugyan minek beszélünk arról, ha akkor nem beszéltünk, akkor most meg már minek. Ez egy tipikus utólagos megideologizálása annak, hogy nem akarok róla beszélni. Ezek szerintem halkulóban vannak, és erre mondtam én is, hogy a 20 év az nem számít. Az a kérdés, hogy akarok-e róla beszélni. A történészi munka az bizonyos értelemben függetlenül működhet, és működött is nyilván ettől a spirituális felkészültségtől, mert a történészek akkor is dolgoztak, amikor az egész közösség még ezzel nem tudott és akart foglalkozni. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy például a Téma Egyesületnek az egyik célja, hogy a történészek segítségével az alapfogalmakat és magát a történetet tisztálásuk. Mert most is ügynök kérdésről beszélünk, és ez egy jól begyakorolt, jól megfogható kifejezés, de már ezzel ugye nagyon leszűkítettük a dolgot, és egy kevésbé jól használható, de mondjuk egyházpolitika a pártállamba, vagy nem tudom, erről beszélünk. Mi, aminek egy függeléke, vagy egy résztémája az ügynököknek a története, tehát amikor a történészi munka előtérbe kerül, ez egy kívánatos szakasz lenne, akkor kezdődik egy tisztább beszéd, és az ilyen mitoszos, meg leszűkített, meg érzelemből beszélő narrációból elindulhat a beszédét arra, hogy végülis mi az a terület, amit be akarunk járni. És azt gondolom, hogy ennek is most jött el az ideje, hogy akkor nem ügynökökről beszélünk, meg ügynökkérdésről, hanem egy olyan területről, aminek az ügynökkérdés az egyik, talán nem is a legfontosabb fejezete.
Érintettük már talán ezt a kérdést, de mégis próbáljuk, egy ifjúsági találkozón vagyunk, és próbáljuk egy kicsit megnézni jobban a fiataloknak a szemszögéből, hogy számukra miért lehet fontos ez a kérdés. Itt volt arról szó, hogy az egyház szolgálatának a hitelességét bánthatja az, hogyha nem tisztázódik előbb-utóbb ez a kérdés, nyilván az egyházon belül megjelenik egymás iránt egyfajta bizalmatlanság, de én mégis fiatalként azt mondom, hogy én itt vagyok a magam 20 vagy 30 évével, én nem vagyok érintett, én akkor még gyerek voltam, és én szeretném végezni itt az egyházon belül a magam szolgálatát, és nem foglalkozom ezzel a kérdéssel. Mégis jó páran itt vannak, és érdeklődnek, hála Istennek, bár a sátor messze nincs tele. Ez a kérdésem az valahogy az lenne, hogy a fiatalokat miért kell, hogy érdekelje ez? Hogy érinti őket ez a kérdés? Miért kell nekik erre odafigyelni, amikor a Reformátusok lapjában mondjuk erről olvasnak, vagy hallanak a rádióban? Esetleg ehhez valakinek gondolata?
Én úgy látom, hogy a protestáns egyházakban, vagy úgy képzelem el saját példámon, hogy minden családban van egy szekrény, amiből sajnos kidőlhetnek azok a bizonyos csontvázak. Hát egyházi szinten is kidőltek ezek a csontvázak 2005-ben, nem tudom, hogy a református vonal ez, hogy a református egyházat ez akkor hogyan érintette nálunk, akkor került nyilvánosságra hat evangélikus név, amely végig is elindította ezt a hivatalos egyházi állásfoglalást, aminek az eredménye a Tényfeltáró Bizottság felállítása lett. De a hivatalos egyházi állásponttól függetlenül én úgy gondolom, hogy ez családokat is, tehát családi szinten is mindenképpen egy megkerülhetetlen és megbeszélendő dolog apák és fiak, lelkész apák és lelkész fiak között, világiak, tehát nem lelkész családokban is, ez a legváratlanabb helyzetekben előbukkanhat ez a kérdés. Nem tudom, hogy ki látta a Radnóti Színházban az Apacsok című előadást. Az például egy tipikus példája ennek a mai helyzetnek, hogy a ma 20 éves fiatal filmrendező filmet rendez a nagyapjáról, akiről szép lassan kiderül, hogy besugója volt, és a halálát okozta annak, aki a filmet elbíráló kuratóriumnak az egyik tagja. Tehát teljesen váratlan helyzetekben ezek előbukkanhatnak. Természetesen az egyházban ez egy sokkal nehezebb játszma, ahol esetleg pozícióban lévő apák ...nak kellene a fiaik elé állni, illetve a fiak kérik számon a ilyen-olyan helyen szolgáló vagy szolgált apák egykori szereplését, működését, de nem gondolom, hogy ez csak az egyházi hierarchiát érinteni. Mindenképpen egy nemzedéki kérdésnek érzem. A saját munkám tekintetében pedig ez egy egészen éles és gyakorlati kérdés, mert mi nem csak iratokkal foglalkozunk, hanem én igyekszem mindenkihez elmenni és személyesen beszélgetni azok közül, akikről bármiféle irat előkerül, és a legtöbb esetben megkapom azt a vádat, vagy burkoltam, vagy egészen konkrétan, hogy a mi nemzedékünk nem tudja, hogy mi az, amiről ők beszélnek, amit ők átéltek. Tehát nincs jogunk bírálni, akár csak megkérdőjelezni is az ő tetteiket. És ez a nemzedéki különbség, ez... Hát úgy érzem, hogy a fiataloknak kell ebben valahogy konstruktívan, mégis az eredményeket előhozva mozgatni ezt az ügyet.
Kicsit régies, arhaikus, de számomra nagyon kedves kifejezés, hogy anyaszent egyház. És ezt azért mondom, mert úgy érzem, hogy amikor az egyházról beszélünk, akkor kicsit én ugyanúgy gondolkodok, mint amikor az anyámról, a családomról beszélek, és hogyha fölteszem a kérdést, hogy vajon érint-e engem 31-nek, mi volt az apám története, mi volt a nagyapám története, akkor azt mondom, hogy nagyon is érint, nem csak azért, mert érdekel, mert szeretek a múltban turkálni, mert nagyon jó történeteket tud kihozni a családom az elmúlt időszakból, és jó hallgatni, mert minden gyerek szereti, az én 3 éves gyerekem is legjobban azt szereti hallgatni, hogy milyen volt az anyja gyerekkorában, és milyen volt, amikor ő kisbaba volt. De ettől, szóval emellett én azt gondolom, hogy az én életemet nagyon nagy mértékben befolyásolta, hogy az apámék hogy indultak el a 70-es években, hogy a nagyapámék hogy indultak el 45 után, hogy én oda születtem, ahova születtem 44 négyzetméterbe és nem 80-ba, hogy milyen görcsökön keresztül mentek az én szüleim, hogy meg tudjanak kapaszkodni, azok nagyon nagy mértékben befolyásolták az én szocializációmat, nyilvánvalóan a lehetőségeimet és a korlátaimat is. Nyilvánvalóan az egyház sincs ez nagyon, az anyaszent egyházban sincs ez nagyon másképp. Az, hogy az egyház milyen szolgálatokat tudott vállalni, hogy ma milyen szolgálatokat tud vállalni, hogy mi az, amiben bátor tud lenni, ki tud-e mondani egy lelkész a gyülekezet előtt, vagy akár a szélesebb közönség előtt őszintén és keményen szavakat. Mondjuk például azt, hogy ne lopj, ugye? Hogyha megnézzük a református egyházunk elmúlt 45 vagy 95-i történetét, és látjuk, hogy bizony-bizony ott akár az anyagi visszaélések sora is megtörtént, akkor nyilvánvalóan, amíg ezekkel a történetekkel nem tudunk szembenézni, nem tudjuk hitelesen, talán azt mondom, nem tudjuk hitelesen képviselni az evangéliumot, mert kötnek minket, köt a múltunk. Ugye az egész hálózati, állambiztonsági rendszert, hogyha nézzük a konkrét iratokat, és azt nézzük, hogy ki mit jelentett, hogyan jelentett, ugye nagyon sokszor azt lehet látni, hogy nem is önmagában a jelentésadás tartalma, hanem a függőség ténye volt a fontos, hogy mindenütt ott legyünk, mindenki kiszolgáltatva, kiszolgálója és kiszolgáltatottja legyen egyszerre annak a rendszernek, amit diktatúrának hívunk. Amíg ebből a kiszolgáltatott, kiszolgáló hálóból nem tudunk lelkileg szabadulni, addig nem tudunk előrelépni, nem tudunk igazán őszinték lenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy kortól függetlenül hetediziglen a gyermekeinket érinti az, hogy mi történt a református egyházban, úgyhogy tetszik, nem kerülhetjük meg a kérdést, előbb-utóbb mindenki szembe fog vele kerülni, a saját presbitériumában, a saját gyülekezetében is, hogyha megkérdezi, hogy miért állunk itt, miért nincsenek, miért nem erősebb az ifjúsági munka, miért nem volt több konfirmandus a 70-es években, miért koptak ki a hittanosok, a szüleink nemzedéke, miért nem jár templomban, miért olyan nehéz nekünk újraépíteni mindazt, amit ugye mindenki a maga közösségében újra kell építeni, vissza és visszatérünk arra, hogy hogyan élt az egyház a diktatúrában.
Köszönöm. Megint a fogalmakra térnék vissza, itt az ügynök kérdéssel kapcsolatban volt egy óvásom, most az érintett kifejezést szeretném egy kicsit kiterjeszteni, mert ugye az érintettet általában arra szoktuk érteni, akiről sejthető vagy bizonyított, hogy az állambiztonság számon tartotta őt, mint ügynököt vagy valamiféle kapcsolatát. Pedig ez a szó jó lett volna arra, most már valószínűleg ezt nem tudjuk így kiterjeszteni, jó lett volna arra, hogy azt mondjuk, hogy érintett ebben az ügyben mindenki, akit ez a kérdés szíven üt. Itt utalok a történész hölgynek a megfogalmazására, a református egyházba is nem egy olyan fiatal lelkészt vagy egyháztagot láttunk, vagy ismerek, akik a rendszerváltás után születtek, és úgy nem érintettek, hogy őket beszervezték volna, de hogy szíven ütötte őket a dolgok, hogy nagyon komoly szomorúság, nagyon komoly megrendültség volt a szívükben azért, mert a lelkészükről, a professzorukról, a mesterükről kiderült, ezek az emberek nagyon érintettek, pedig személyükben nem élték át ezt a dolgot. Tehát az érintettség az nagyon közel van, az itt jár közöttünk. A Téma Egyesület is így került ebbe a dologba, hogy érintettnek érezte magát, mert úgy érezte, hogy az a személy, akire ő, mint apa figuraként föltekint, az még jobban megszenvedte azt a rendszert, mint amit idáig tudtunk, és ez nagyon komoly megrendültséget és nagyon komoly szomorúságot okozott embereknek, ez eltökéltítette őket. Tehát ez az érintettség, ez egy nagyon sokféle kapcsolatot jelent. És akkor a témán keresztül még mondanék két dolgot, ami aktualizálja a dolgot. Az egyik kérdés az volt, hogy vajon mi, akik összehasonlíthatatlanul, hát talán könnyebb, de nem annyira brutális rendszerben élünk, vajon jobban vizsgázunk-e adott kérdésekben, mint azok, akik brutálisabb körülmények között kellett, hogy a kérdésekre válaszoljanak. Tehát az apák nemzedékének a története, az szembesíti az embert azzal, hogy vajon most, amikor különböző függőségi viszonyok, összefonódások, együttműködések vannak, lelkészek és egyház és a világi szervezetek, pártok, mozgalmak, gazdasági dolgok között, vajon mi jobban vizsgázunk-e, mint azok, akiket esetleg még meg is vertek, vagy megnyomorítottak. Tehát ez rögtön egy kicsit tükröt is tart. A másik pedig, ami szintén ezt a kérdést aktualizálja, hogy vajon mi annak a nemzedéknek, aki át is élte ezt a korszakot, milyen közeget biztosítunk. Egészen pontosan így hangzott a kérdés, hogy lehet az, hogy mi úgy éreztük, hogy ott voltunk mellettük, és közel voltunk hozzájuk, és szerettük őket, és ők is szerettek minket, és mégsem tudtak erről beszélni 5 éven, 10 éven, 20 éven keresztül. Pedig mi azt gondoltuk, hogy mi egy olyan közege vagyunk X-nek, Y-nak, Z-nek, hogy velünk ezt meg lehet beszélni. Tehát, hogy olyan kérdésekkel jutunk el saját magunkhoz, akik nem éltünk abban a rendszerben esetleg, amely teljesen egyes szám első személyét teszi ezt a történetet, például ezzel a két szegmenssel.
Most erre az utolsó gondolatra hadd reagáljak röviden. Ez többször is fölmerült, hogy az egyháznak egy olyan közeget kéne biztosítania, ahol az érintettek fölmerik vállalni, és itt tovább, vagy ugye van szerető közeget, ahol letehetik a terhüket. Szerintem nem az egyház az akadálya, meg semmilyenféle közegben, bármilyen szerető közegben nem tudják az érintettekre. Ez egy nagy tanulság a számomra az egész történetnek, hogy gyakorlatilag felvidéki tanulság, de én azt látom, hogy ugyanez, de ez egy inkább egy általános emberi, vagy felvidéki tapasztalat, de ez egy általános emberi dolog. Az érintettek, és már szóval az értelemben, akik ügynökök voltak, vagy akik ott vannak bizonyos jegyzékekben, Nem az egyház haragvó közege, vagy nem kellőképpen barátságos közege miatt, hanem egészen egyszerűen azt gondolom, hogy a saját lelkismeretükkel való konfliktusok miatt, vagy bármi miatt, vagy azért, mert érzik ennek a súlyát, azért nem tudják ezt fölvállalni, azért menekülnek tagadásba, azért menekülnek akár a nyilvánvaló tényekkel szembeni tagadásba is, vagy akár mentegetőzésbe, teljesen tehát önigazolásokba, amire azt mondtam, hogy nekünk nem önigazolásokat kell keresnünk, mert igazságunk egyedül Krisztusban van, és vagy pedig egyszerűen hallgatnak, vagy akár cínikusan, van ilyen is, aki egyszerűen cínikusan túllép ezen az egészen. Tehát egy belső lelkismereti konfliktus van, amit mi nem tudunk feloldani, ezt egyedül az Isten szeretete tudja feloldani. De szerintem azért is reagálok erre, mert szerintem egy kicsit azért érzi, hogy az ügynök kérdés azért nem csomagolható be szerintem abból, hogy ez az egész általános, mi volt az egyházzal az elmúlt 40 évben, mármint a kommunizmus 40 évében. Szóval ez a kérdés, én azt gondolom, hogy azért kicsit az érintetteknek a magatartása is arra utal, hogy túllépezen. Van egy olyan része ennek a történetnek, ami nyilvános, ami sokak számára hozzáférhető, tulajdonképpen. Ilyen az, hogy például, vagy közismert dolgok, hogy például bizonyos funkcióban léve, megülve nyilvánvalóan együtt járt valamiféle minimál kötelezettség arra, egy minimális együttműködési kötelezettség, jelentéstétel, járási pártitkárok, AEH, vagy stb. Ez az amaz. Van még egy másik része a kommunizmusnak, vagy ugye látjuk azt, hogy fölkutathatók a nyilvános történetben, ami hozzáférhető, ami stb., hogy az egyházvezetők hogyan reagáltak. Van egy olyan része, amikor föl tudjuk kutatni a mártíriumot, amivel szeret is az egyház dicsekedni, fölvállalni, mert hát az ugye az jó fényt vett az egyházra, hogy voltak mártír lelkészek, vagy mártír egyháztagok, egy világi tisztségviselők. És van ez a része, ami azt gondolom az ügynök kérdés, ami nagyon specifikus és nagyon sötét itt. Ugyanis lényegét tekintve az ügynök az volt, akinek rejtőzködnie kellett, hogy bizalmát megszerezze a körülötte lévő környezetnek. Tehát ő visszaélt a környezetének a bizalmával, mert nyilvánvalóan így tudott olyan információkat továbbadni az állambiztonságnak, amit aztán tudtak értékelni. Hogy aztán ezt mennyire szívesen tette, mennyire nem, de ez volt az ügynöklétnek a lényege. Ha valakit dekonspiráltak, valakiről kiderült, hogy ügynök, akkor az már ugye eleve ki kellett vonni a forgalomba, mert hasznavehetetlenné vált. Egyszer ez nálunk egy ilyen lelkész konferencián fölmerült, hogy oké, ügynökök ez, de mi van a pártfunkcionáriusokkal? Egy pártfunkcionáriusról mindenki tudta a járási pártitkáról, hogy az. És hogy oda ment, akkor úgy beszélt vele. Az ügynökről meg azt hitte, hogy ellenzéki, és a többi a mi oldalunkon áll, és bizalmas dolgokat osztott meg vele, miközben, tehát egy visszaélés volt az információval. És ez többet, és ez egy komoly morális kérdés. Amikor én az ügynök kérdést definiálom, akkor egyrészt azt mondom, hogy ez egy olyan dolog, amivel szembe kell nézni, és aztán az érintettek részéről nagyon nehéz, az egyház egész közösségének ezzel szembe kell néznie. És a másik az, hogy mindenféle mellé magyarázgatás mellett, azért vagy nélkül el kellene mondani azt, hogy egészen egyszerűen az volt, hogy az kommunista ideológia az egy ellenséges hatalom. És minden egyes egészséges közösség, minden egyes egészséges állam nem igazán kedveli azt, hogyha az állampolgárai egy ellenséges hatalomnak az ügynökei. Ez mondjuk így, hogy törvényleg büntetendő. Azt gondolom, hogy ez érvényel is a református egyházra is, hogy ez nem biztos, hogy egy olyan dolog, tehát ezt az ügynök kérdés, ez egy ilyen dolog. Aztán nyilván vannak az árnyaló dolgok, tehát hogy ez mennyire volt önkéntes, mennyire volt kevésbé önkéntes, de van egy alapvető kiindulópont, amivel itt szembe kell nézni. Azt gondolom, hogy az ügynök kérdés a kommunizmus egész történetéből éppen emiatt emelkedik ki. Tehát nagyon sok kompromisszum kötetett, stb. Ez az amaz. Voltak mártírumok, voltak rossz döntések az egyház életében, de itt ez egy különösen sötét bugyra az egyház történetének, és aztán az érintetteknek a magatartása is tanúsítja. Ami a fiatalokat illetve, eredetileg erre akartam hozzáreagálni, de akkor arra röviden, hogy én azt mondom, hogy miért kell egy református fiatalnak ma ezzel a kérdéssel foglalkozni, szerintem nem kell. De nekem az a tapasztalatom, hogy érdekli őket. Tehát amikor nálunk ez a kérdés a mi egyházunkban előjött, ugye az 2004 novemberében, amikor nyilvánosságra lett hozva egy arra hivatott intézet, nem az egyházi, hanem mindenféle komplet nyilvántartásokat, tehát az állambiztonságnak a nyilvántartásai. Ugye és akkor előjöttek nevek, és itt tovább. Akkor nagyon érdekes módon éppen a fiatalok. A fiatalok generáció, tehát az a generáció, mondjuk az enyém is, aki nem akár mondjuk azt mondani, hogy nem 20 évvel, de mondjuk nem sokkal a rendszerváltozás után lépett csak egyházi szolgálatba. És nem a rendszerváltozás előtt. És talán megdöbbentő volt, hogy azok, akik tényleg érintettek voltak ebben az ügyben, azok bizonyos értelemben az idősebb lelkészek, azok nem azt mondom, hogy nem csemegésztek a nevek között, mert jó, mert csemegésztek a nevek között, meg ellenezték az ezzel a kérdéssel való foglalkozást, de azért azt kell mondanom, hogy a zsinaton is, hogy elfogadtunk egy törvényt, majd erről lesz szó ezzel kapcsolatban, azt egy olyan fiatalos lendülettel lett átvéve, tehát igazából jövő emögött a kezdeményezés, az előkészítés, a stb. Mögött, az egésznek a megalapozása mögött azért főleg inkább a fiatalabb generáció, tehát a 40 év alattiaknak a hozzáállása volt döntő. Nem tudom a magyarázatát ennek, hogy miért így van, én ezt csak tényként konstatálom, azt gondolom, hogy ez nem korfüggő. Az embernek, ahogy itt már elhangzott, a családjának a története azért csak érdekli, meg valakit nem érdekel. Hát kinek mi a hozzáállása?
Jó, hát kerülgetjük itt most már talán a módszernek a kérdését, többször érintettük például azt, hogy az evangélikusok megkérdezik az érintetteket is, ezeket az idős embereket, akik feltételezhetően már nem sok ideig vannak közöttünk, és nem sokáig lesz erre lehetőségünk. Vagy szó volt itt arról, hogy ez nem csak történeti, hanem egy spirituális lelki kérdés is, nyilván lelki gondozói kérdés is, és hogy az lenne a kérdés, hogy akkor milyen módszerek lehetségesek ennek a kérdésnek a rendezésében, az evangélikusok milyen módszer szerint végzik a munkájukat, illetve hogy ennek a munkavégzésnek mi a célja. Például ugye a Felvidéken ott úgy tudom, hogy bizonyos érintettségű személyek nem vállalhattak végül egyházi tisztséget, vagy le kellett mondjanak erről. Tehát, hogy mi a módszer, hogy folyik a munka, és vagy hogy folyt a munka, ki végezte azt a munkát, ugye az evangélikusoknál létrejött erre egy egyházi bizottság, viszont a Felvidéken ugye ott az állami titkosszolgálati forrásokat használták föl, tehát úgy tudom, hogy ott nem végeztek olyan szakmai munkát, mint amit mondjuk az evangélikusoknál, vagy mint a magyarországi reformátusok fognak feltételezhetően. És tehát módszer, cél, és utána pedig a beszélgetés református résztvevőtől pedig azt szeretném megkérdezni, hogy az ő véleményük szerint, még nem tudjuk, hogy ez a bizottság hogy fog felállni nálunk, nem tudjuk, hogy fogja végezni a munkáját, de hogy szerintetek az elhangzó példákból mi az, ami esetleg nálunk is megfontolásra érdemes lenne. Tehát akkor mire, Katalin?
Az előbb már utaltam rá, hogy az elszállás, a szándék az a legkülönbözőbb területekről megindult a mi egyházunkban már. Hát hivatalos keretet végül is 2005-ben kapott ez a munka, de nem szeretném, ha bárki itt azt gondolná, hogy mi nagyon tutira tudjuk, hogy kell ezt az egészet csinálni. Tehát létrejött egy bizottság, erre rögtön az egyháznak a fele legyintett, hogy hú, hát ha ez bizottság kezébe kerül, nagyon rossz csengése volt annak, mert hogy ez gyakorlatilag az ügynek az elfektetésével volt egyenlő, hogy amit a bizottságra bíztak a kommunizmus alatt, az gyakorlatilag mintha süllyesztőbe került volna. És ehhez képest az, hogy tehát a bizottságot az országos közgyűlés nagyon hivatalosan felállította, négy tagot bízott meg a munkával, méghozzá olyan felállásban, hogy egy jogászt, egy teológust, egy gyakorló lelkészt, és két történészt, aki közül az egyik levéltáros is ráadásul. Később aztán még csatlakozott hozzánk egy történész. És hát meglepetés volt, azt hiszem mindenkinek, hogy mégiscsak dolgozik ez a bizottság, mert 2006-ban elkészítettük az első jelentést, ahol közel 50 fedő nevet nyilvánosságra hoztunk, ez rettenetesen kiborította az egyháznak a nagy részét. Már ezt túlságosan soknak érezték, mert fedő nevek alapján mindenki elkezdett filozofálni, vagyok ki, melyik név kit akar, különösen amikor például egy olyan fedőnevet írtunk le, aki ráadásul egy aktívan szolgáló evangélikus lelkésznek a neve. Az már egy más olvasat, hogy nyilvánvalóan senki nem a saját nevén jelentett, tehát itt volt egy ilyen tudat, vagy egy ilyen tájékozatlanság. Szóval meglepetés volt ez a 2006-os jelentés. De azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen nagyon járatlan úton jár a bizottság is a feldolgozandó témán, illetve az anyagok tekintetében, és tehát több év kell ahhoz, hogy átlássuk azt az iratanyagot, ami vagy csöpögtetve, vagy véletlenszerűen, vagy hát egy picit talán most már rendezettebb módon, de hozzájuthatunk kutatóként. Az pedig, hogy ténylegesen mit kezdünk ezekkel az információkkal, tehát hogy addig rendben van a dolog, hogy jelentést írunk, összefoglaljuk a kutatási eredményeket. Az egy markáns jellegzetesség a munkánknak, hogy az egyes hálózati személyekről, én inkább ezt a kifejezést szeretem használni, nem az ügynököt, mert ez nagyon leszűkíti azt a tevékenységet, amiről beszélünk. Tehát az egyes emberekről egy-egy tanulmányt készítünk, tehát nem három sorban foglaljuk össze azt, hogy mit csinált valaki 20 éven keresztül. Ezeket a tanulmányokat benyújtjuk a zsinat elé, a zsinat ezt, mármint a zsinati tagok 2 héttel az ülés előtt megkapják, jó esetben elolvassák, és a zsinati ülésen pedig elfogadják. Most ez egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy a zsinat tulajdonképpen nem tekinthető egy szakmai fórumnak. Tehát nem várható el az a zsinati tagoktól, hogy konkrétan szakmailag szétszincálják azt, amit mi írunk. Még nem volt eset arra, hogy ne fogadjanak el írást, de azt hiszem, hogy lesz. Tehát ez mégiscsak van néhány ember, akit ez nagyon foglalkoztat, és képes rááldozni az időt. Tehát tulajdonképpen ez a munkának a menete, iratfeldolgozás, tanulmányírás, és nagyon fontosnak tartjuk, amit az előbb említettem, hogy minden lehetséges esetben megkérdezzük az egykori érintett, az egykori hálózati szemét, mondja el, hogy ő ezt akkor hogyan élte meg, miért ment bele, milyen emlékei vannak. Erre nézve rendkívül szerteágazóak és sokrétűek a tapasztalatok, hogy ki hogyan visszagyul ma mindenhoz, amiben annak idején belekényszerült, vagy esetleg önként belement, jól átgondolt elképzelései szerint. A legnagyobb gondot ott érzem, hogy ez a történészi munka, ez tulajdonképpen a simágvik része a dolognak. Tehát amikor a zsinat elé kerül egy-egy anyag, ott kezdődik az igazi vívódás az egyházon belül, és ez már egy közös egyházi feldolgozásnak a része, hogy mit kezdjünk ezekkel az információkkal. Egyelőre úgy érzem, hogy a mi egyházunk nem mer még kilépni ebből a zsinati keretből. Tehát az, hogy az újságban, akár egy internetes fórumon ez megjelenhessen azonnal, ebben még nem partner az egyházi közeg, viszont úgy tűnik, hogy ősszel már valamiféle nyomtatott formája lesz ezeknek az eredményeknek. Tehát érzi mindenki azt, hogy ha ezt a munkát elkezdtük, ezt nem lehet lezárni, illetve valahol határt húzni, hanem ezt akkor végig kell csinálni. Tehát mindenképpen a nyilvánosság lesz a vége, ami nem kerülhető el.
A felvidéken kicsit mi más helyzetben kerültünk, mint Magyarországon, a jogszabályi környezet, mert ilyen nagyon sokat meghatároz az, hogy mennyire kutathatók az iratok, az, hogy mennyire tudunk ezzel a kérdéssel foglalkozni. Most nálunk nagyon sok egyén nem voltak kutathatók ezek az iratok, vagy legfeljebb a Csehországban lévők, tehát ott más jogszabályi környezet volt. De végül is 2002-ben a szlovák parlament szokásához teljesen hívetlenül, tehát nem szokásához híven, hanem teljesen hűtlenül elfogadott egy jó törvényt. Ez pedig a Nemzet Emlékezetéről szóló törvény, amelyik tulajdonképpen létrehozott egy intézetet, a Nemzeti Emlékezet Intézetét, és ennek az intézetnek feladatul hatta, hogy az állambiztonsági dokumentumokat nyilvánosságra hozza. Ezt a nyilvánosságra hozatalból egyrészt kutassa, tehát földolgozza a tanulmányokat, készítsen ésitább, másrészt rendezze és hozzáférhetővé tegye. Két dolgot emelnék ki a nyilvánosságra hozatalból. Az egyik az, hogy ma az a jogszabály, vagy az a szabályozás, hogy minden 18 év fölötti személy, tehát függetlenül akár az állampolgárságtól, tehát minden 18 év fölötti személy hozzáférhet bármelyik, hát rövidítsük le így, hogy ügynök, tulajdonképpen tudatos együttműködőként valamilyen olyan kategóriában vezetett személynek az aktája, amelyik tudatos együttműködésnek minősül. Tehát ez ügynök, vagy mindenféle voltak ilyen, most hirtelennyiben nem jut a rezidens és tovább, tehát voltak különböző kategóriák, ezek föl vannak sorolva a törvényben, akik ilyen kategóriákban voltak vezetve az állambiztonságnál, azoknak az aktáját ki lehet kérni, hozzá lehet férni, és minden magánszemély is akár megkaphatja. Feltéve, hogyha az akta megvan, gyakorlat az azt mutatja, hogy a rendszerváltozás idején egyrészt volt egy folyamatos irat megsemmisítés, ami ugye operatív volt, ami egy szabály, aminek megvoltak a maga szabályai, még amikor működött a rendszer, aztán amikor összeomlott a rendszer, 89. decemberre, januárjában volt egy pánikszerű, de azért mégiscsak valamilyen szinten szabályszerű irat megsemmisítés. Ez megnehezíti a munkát, mert nehéz rekonstruálni azokat az aktákat. Tehát ami megvan belőle, megkaphatjuk, aztán hogyha később még valaki kér valamit, akkor vagyis nem kér, tehát hogyha később valamilyen módon sikerül egy aktát rekonstruálni, akkor akár 5 év múlva is megkaphatja az illető azt a rekonstruált részt is. Már ez folyamatban vannak ezek a rekonstrukciók. Na, de a lényeg az az, hogy ez az egyik dolog. A másik pedig az az, és ezzel azért ez váltott ki nagy vihart, nem csak nálunk, nem csak az egyházon belül, hanem az egész országban, hogy azokat az úgynevezett regisztrációs protokollokat, amelyek tulajdonképpen az állambiztonságnak az iktatókönyveiként szoktam így egyszerűsítve mondani, hogy ahol vezet az, hogy kiről milyen típusú aktát vezetett, ezeket föltették az internetre, keresni lehet bennük faksimile, de be vannak szkennelve, és itt tovább. És tulajdonképpen egy teljesen egyértelmű, hogy talán az 50-es évek végétől kiket vezetett az állambiztonság ügynökként, meg vagy más tudatos együttműködő kategóriában, vagy akár megfigyelt személyként, vagy akár ellenséges személyként. Tehát ez mi ebben minden egyes irat, akta benne van ezekben a internetes adatbázisban. Na most hát ez ugye akkor ki tudjuk selejtezni, hogy kik voltak az ügynökök ilyen innétől kezdve. Tehát nem egy egyházi apró munkának kell történnie, hanem egészen egyszerűen bennünket egy kényszerhelyzetbe hoztak, amit azért annyira nem bántunk. Nagy vihar kerekedett ebből az egészből, és hát valamilyen szinten az egyháznak azért, mint valamilyen módon reflektálni kellett erre a kérdésre. Volt két része volt a reflexiónak, az egyik az, ami nem annyira valósult meg, az, hogy föl kellene dolgozni, hogy milyen volt az állambiztonság tevékenysége, tehát egy történészi munkával az állambiztonság tevékenysége az egyházban, tehát az egyházhoz való viszony, a katolikus egyházit ugye dolgozzák föl, többé-kevésbé, tehát az ugye jobban előtérben van, mi reformátusok ott Szlovákiában, ugye 200%-nyakán vagyunk, nem annyira vagyunk előtérben, magunkra vagyunk hagyatva ebben a kérdésben. Na ez még nem valósult meg, akit megkerestünk történész, még nem állt hozzá a munkához, meg hát ez nyilván nem is egy emberes feladat. És a másik az az, hogy milyen következményei legyenek, tehát itt azért nevek kerültek nyilvánosságra. És végül is hosszas vívódás után a zsinat elfogadott egy egyházi törvényt, amelyik tulajdonképpen, ahogy már Sándor is említette, azokat a személy, azok, amely kimondja azt, kimond a preambulámában több dolgot, de kimondja a maga törvényi rendelkező részében azt, hogy az a személy, akit az állambiztonság munkatársként tartott nyilván, az nem tölthet be magasabb egyházi tisztséget. Lényegében ez az egyházközségénél magasabb tisztség. Ez egy kompromisszumos törvény volt abban az értelemben, hogy mi nem tudtunk belemenni abba, hogy felelősségkeresés sokokból kifolyólag, de egyet mindenképpen meg kell majd nevezni. Mi föntartottuk azt, hogy mindenkinek megvan a maga története, mindenkinek a magyarázata előtt nyitott az egyház, de megint csak nem tudjuk garantálni, hogy mindenkinek a története hiteles. És éppen ezért mi azt a kérdést, mint egyházi testület úgy kell, hogy megoldjuk, hogy mindenki úgy számol a lelkiismeretével, a nyilvánossággal, ahogy tud, ahogy akar, erre lehetősége van, de a közérdek, az egyházi közérdek, tehát mi nem rovunk rá senkire büntetést és így tovább, de az egyházi közérdek azt kívánja, hogy egyrészt az egyházon belül megosztottság elkerülés érdekében, másrészt a közvélemény miatt is, hogy ezek az emberek, akik ilyen módon gyanú vetül az árnyékokra, gyanú árnyéka vető rájuk, azok ne legyenek előtérben, tehát ne legyenek olyan pozícióban, amelyek jobban előtérben van. És hát ugye abból indultunk ki, hogy esperesnek lenni, püspöknek lenni, zsinati tagnak lenni, nem elhívás, hát elhívás kérdése, de mondjuk nem arra kaptak senki sem az elhívását, elsődlegesen az csak, hogy később jött. És akinek ez a szolgálat nem adatik meg, mert van egy ilyen egyházi törvény, annak még mindig megadatik a gyülekezeti lelkészi szolgálata, és ott híven és becsülettel is végezhet, és azt gondolom, hogy minden lelkipásztor erre lett elhívva. Természetesen megvan a vonatkozik ez a világiakra is. És egy dolgot szeretnék még kiemelni, hogy miért nem tudtunk más megoldást találni, ez ugye az aktáknak a hiányossága. Vagy egyáltalán nincsenek meg, vagy megvannak, de hiányosan is lényeges dokumentumok hiányoznak, például jelentések azok úgy szőrén szárán, azokat úgy kell valahogy összekaparazni teljesen más archívumokban, azokat szisztematikusan semmisítették meg. Ennél fogva nem tudjuk az érintetteknek a személyes vallomását vagy elmondását a valósággal szembesíteni. És azt kell mondanom, ez talán bennem alakult ki ez a reflex, ezt most én talán inkább csak saját magam nevében tudom mondani, de bennem nagyon erősen kialakult a reflex, hogy én már nem hiszek a tapasztalatok alapján. Ezzelnek lehet, hogy áltozatul az én szempontból, vagy én nem mint hogyha sokat jelentene az, hogy én kinek hiszek, vagy kinek nem, de lehet, hogy vannak valóban ártatlan emberek, vagy nagyon egyszerű történetek, de én azt látom, hogy nem hiszek azoknak, akik tagadják, mert van olyan lelkészpásztor, aki teljesen egyértelmű, hogy együttműködött, az aktája annyiban igazolja azt, és mégis telekürtölő a világot, hogy ő nem működött együtt. Vannak annak, akik mentegetik magukat. Én azt látom az aktákból, hogy ilyen nehéz volt, olyan nehéz volt, amolyan nehéz volt. Én azt gondolom, azt látom az aktákból, hogy nagyon, ez sokszor pitiáner kis ügyek voltak. Én azt gondolom, hogy még hogyha valakit meg is zsaroltak, és itt kellene valahogy morálisan helyre rakni ezt a kérdést, igen, az állambiztonság többféle módszert alkalmazott, hogy hogyan szerezze meg embereket. Volt, akik önként dalolva karriervádtól, pénzvádtól, stb. Jelentkeztek, vagy beszélhatták magukat beszervezni, vagy örültek a beszervezésnek, úgy gondolták, hogy előre léphetnek. Szóval nyilván voltak annak, akiket valamivel meg kellett fogni. Lelkipásztor elmondta, hogy azzal fenyegették, hogy a feleségét kirúgják az állásából. És akkor az emberben, nem akar ítélkezni az ember, mert tényleg nem tudja az, aki nem élte meg azt a kort, hogy hogyan döntene ő. De azért valahogy föl kell, hogy rémüljön bennünk, és talán ezért fontos úgy helyre tenni ezeket a kérdéseket, hogy azért Krisztus sehol nem ígérte azt, hogy nyugtotok lesz. Azért valami rémlik van az új szövetségben, hogy beszélt olyasmiről, hogy üldöztetésetek lesz, és itt és hogy közben megtartatás van. És hogy azért mennyire fogadjuk el mentségként azt, hogy ilyen-olyan típusú hátratétel, mellőzöttség és itt tovább, amiben azért az egész társadalomnak része volt, vagy legalábbis sok embernek, és hogy ilyen hátratétel miatt adott esetben én vállalom az együttműködés, miközben adott esetben én másnak okozhatok ugyanilyen problémát. Hogy stb. Tehát én nem, ilyen dolgok miatt én azt gondolom, hogy nem nagyon tudom már komolyan venni az érintetteknek a beszédét. Ez lehet, hogy eltúlzott a reakció az én részemről, ez másfél-két évnek a hallgatása. Tehát nekem hivatalból ugye kellett foglalkozni ezzel a kérdéssel. Meg fiatal forrófejű vagyok, bár már annyira talán nem, de sajnos így vagyok vele, hogy mikor azt látom, hogy nyilvánvaló tényekkel szemben az emberek nem mondanak igazat, akkor ez marad. Köszönjük szépen, nem fogunk szembesítéseket játszani, és itt tovább, de megkérjük, hogy az illetők vonuljanak vissza a gyülekezeti szolgálatba.
Én mindenképpen azt gondolom, hogy itt, amit már a Kuti Józsi is mondott, Kati is többen, hogy itt egy nagyon szoros, de párhuzamosan futó munkának kellene zajlania. Az egyik az, ami azzal foglalkozik teológiai, elsősorban teológiai szempontból, hogy mit kezdünk a felszínre került anyaggal. Ezt majd inkább én a teológusokra bíznám ennek a kifejtését. A másik pedig egy nagyon szigorú történészi és jogi munka, hogy hogyan hozzuk felszínre az anyagot, és milyen anyagot. Ugyanis szerintem alapvetően, és erre is már többször tettünk utalást, azt kell tisztáznunk, hogy mit kutatunk, mi érdekel minket. Én ugyanis azt látom a saját kutatásom alapján, hogy itt ugye amiről ma már azért úgy többé-kevésbé lehet tudni, hogy az, amit mi ügynökként hívunk, az ugye egy nagyon struktúrált és összetett informátori hálózati rendszernek a legalsó kategóriája, hogy legalább ha csak az állambiztonságot nézzük, 18 különböző kategóriája volt mindannak az informátori hálózatnak, akik az állambiztonságnak anyagot gyűjtöttek a magyar társadalomról, és ebből az, ami ma leginkább kutatható, ez a hálózati személyek közül az ügynök, ez gyakorlatilag a legalsó szint volt, és mi ezt rágjuk a csontot, és igazából nem tudjuk azt, hogy mi minden maradt fedve, akár az egyház szempontjából is. Ugye volt egy hálózaton kívüli hivatalos állomány, volt egy hálózaton kívüli szigorúan titkos állomány, és ugye tudjuk azt, hogy a hálózaton belül is voltak úgynevezett hivatalos kapcsolatok, alkalmi kapcsolatok, amiket azért nagyon fontos tudnunk, mert ilyenek az egyháziak között is lehettek, és ezeknek teljesen más volt a nyilvántartási rendszere, mint az ügynököknek. Tehát például nem kellett írásban jelentést adniuk, nem kellett aláírniuk beszervezési nyilatkozatot, de ugyanúgy adták az információt az egyháziakról, mint azok, akik nekünk ezen az ügynök listán előjönnek. Tehát nagyon fontos, hogy mit keresünk, tehát lássuk pontosan a struktúrát, lássuk a diktatúra struktúráját. Ugye Peti azt mondta, hogy más az ügynök, tehát más, aki titkos információt ad, és más az, aki az AEH-val vagy egyéb szervekkel együttműködött. Ebben nagyon sok igazság van, tehát én ezt nem vonom kétségbe. De hogyha a diktatúra szempontjából nézem, akkor azt látom, hogy a diktatúra információt gyűjtött az egyházakról, ennek volt egy állambiztonsági szerve, és volt egy állami egyházügyi szerve, és volt egy pártstruktúrális szerve, meg a tanácsszerve. Az információk ugyanúgy jönnek be, ezek között a szervezetek között kapcsolattartás volt, az információk ide-oda áramlanak. Miért mondom ezt? Név nélkül, de konkrét példát hozva. Van olyan református püspök, aki a mai kutatási állás szerint egy ügynök listán nem akadnak föl. Tehát semmilyen papír nincs arról, hogy őt ügynökként beszervezték volna. Lehetett társadalmi kapcsolat, vagy hivatalos kapcsolat, aki a állát, tehát a státuszából befolyólag, vagy a státuszából kiindulva adott információt akár az állambiztonságnak is, akár névvel, azonnal megsemmisítve az adott információt, vagy mondjam, tehát fedőnév és titkos írásban adott jelentés nélkül. Mit csináljunk ezekkel az esetekkel? Ugyanez a püspök az állami egyházügyi hivatalban, mint püspök, olyan jelentést adott 1967-ben a református egyházi személyekről, gyakorlatilag egy kész forgatókönyvet tárt elé, hogy hogyan kellene Kovács Bálint és társait bíróság elé állítani és börtönbe tenni. Tehát nem tudom, értitek-e, hogy miről beszélek, hogy ez a személy, hogyha én csak szigorúan ezt az ügynöklistát veszem és csak ezt kutatom, akkor minden rostán átmegy. Ha pedig azt nézem, hogy az egyház hogyan működött együtt a diktatúrával, vagy milyen kapcsolattartási formák voltak, akkor azt látom, hogy hihetetlen súlyos. Egy másik példa szintén név nélkül, 1957-ből egy konventi tisztviselő, aki szintén a mai állapotok szerint nem akadna fönt egy ügynök listán, de aki, mint konventi tisztviselő, a saját lelkésztársára, aki szintén a konventen dolgozott, adott egy olyan jelentést, amit az egyetem kért azért, hogy a fiát fölvessék az adott szakra, és egy olyan jelentést írt, hogy ez az utolsó ellenforradalmár, aki még 1957-ben is másolt a Ravasz László iratait, stb., hogy ő a leghevesebben tiltakozik azért, hogy ezt a lelkész gyereket fölvegyék az egyetemre. Nem is vették föl. Tehát ő is hivatalos státuszából fakadóan adott információt a diktatúrának, ami adott esetben sokkal súlyosabb volt, mint egy megnyomorított beszervezett ügynök. Ugye a Péter a saját tapasztalat alapján elmondta, hogy milyen sok egyéni életút van, és milyen, ugye nagyon nehéz tipizálni, mert minden életút egyedi, de azért mégiscsak vannak hasonlóságok és különbségek. Nagyon különböző ügynök életutak vannak. Tehát én mindenképpen a struktúrát látom elsősorban fontosnak, mit kutatunk. Én mindenképpen a diktatúrára helyezném a hangsúlyt, tehát hogy legyen egy teljes képünk arról, hogy milyen csatornákon keresztül szerzett az egyházról információt az állam, és a végső soron pedig valahol én azt gondolom, hogy amire el kell jutnunk, az megint csak kiindulva, vagy visszamenve az elejére, hogy hogyan tudott a diktatúrával az egyház együtt élni, szembefordulni, milyen formái voltak. És a másik még itt az együttműködés ellenállás kérdése. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, és itt is azt hiszem, hogy elmélyültebb és árnyaltabb gondolkodásra van szükség. Egy dolgot szeretnék mondani, nemrégiben olvastam újra Ravasz Lászlónak a kiadott emlékezéseit, aki Berecki Albertről azt írta, hogy neki nem az volt a baj a Berecki Albertről az 50-es években, hogy elfogadta a fennálló diktatúrát és abban élni akart. Tehát amikor passzívan elfogadta és alávetette magát az egyház a diktatúra kényszerintézkedéseinek, azt ő nem tudta megkérdőjelezni, tehát ő nem akarta mártíriumba vinni az egész egyházat, hanem az volt a problémája, amikor Berecki Albert elkezdett aktívan együttműködni. Na most ez egy hihetetlenül kényes kérdés, és ugye ez megint csak egy nagyon mély együtt gondolkodás kéne, hogy megindítson az egyházban, hogy hol vannak ezek a csatornák. Tehát mi a passzív elfogadás és az aktív együttműködés között a határvonal egyes ügyekben, kis kijárásokban, ugyanis én azt gondolom, hogy ezen áll vagy bukik, hogy akár egyes személyek életútját megítélve mi vagy nem is megítélve, hanem hát végig gondolva mit tudunk mondani, hogy ez mennyiben szolgálta az egyház érdekét, mennyiben volt az egyház ügyének az elárulója. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz és hát nagyon alázatos munkát fog feltételezni, és azt gondolom, hogy amit a Katijék példája mutat, hogy ez nem egy gyors munka. Tehát nem egy listával, ja és bocsánat, még egy, hogy ettől teljesen külön áll a jogi mérlegelés. Ugye ezt, hogyha nézzük az újságokat, akkor ugye folyamatosan lehet látni, hogy egymást jelentgetik föl. Ugyanis ez is a magyar közállapotoknak a sajátossága, hogy más a történeti, tehát egy történészi kritérium arról, hogy ki volt hálózati ember, stb. És más a jogi. Tehát a jogászok olyan együttes, olyan dokumentumok együttes meglétéhez kötik azt, hogy valakiről jogilag ki lehessen mondani azt, hogy hálózati személy ügynök volt, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi azt, hogy valakiről kimondhassuk ezt. Tehát, hogyha ebbe belemegy ebbe a zsákutcába az egyház, hogy bármi fajta listát akar csinálni, akkor pereknek a garmadáját fogja a nyakába venni. Egyébként ma az Erdélyi Református Egyházban éppen ez a történet zajlik, úgyhogy valami olyan utat kell választani, ami a történeti igazság és a teológiai igazság kimondása mellett végül is ezt a jogi számonkérést hát legalábbis elkerüli.
Az első dolog, amit azzal kapcsolatban, hogy arra a kérdésre tudok mondani, hogy hogyan kellene ezt a református egyházban elvégezni, vagy folytatni, az a református egyházban bizonyos ismeretlen életérzést nevez meg, bizalmat kell szavazni a zsinati bizottságnak. Ez elég nehéz feladat, és persze mindenki húzza a száját nálunk is, de hogyha a mi zsinatunknak van egy bizottsága, amelyik majd szembe fog találkozni minden hárítással és minden feladattal, ha még bizalmat sem érez maga körül, akkor tulajdonképpen mi vonjuk meg körülött a levegőt. Tehát bizalmat kell szavazni nekik, várni kell, kérdezni kell őket, és nem szabad őket egyedül hagyni. Nem csak a kérdéseinket kell föltenni nekik, hanem nem azt mondom, hogy tőlük független, hanem velük párhuzamosan működő szellemi központokat kell inspirálni, meghívni, meghallgatni ugyanebben a kérdésben. Ha a témának lesz ereje, akkor próbálja majd tovább csinálni, azt mondani, hogy nagyon örülünk, hogy ez elindult, nagyon megbecsüljük. Az, hogy mi is szervezünk erről egy konferenciát, vagy meghallgatunk egy előadót, ez nem a bizalmatlanságunkat jelenti, nem azt jelenti, hogy nem becsüljük már előre ennek a bizottságnak, a fősemár bizottságnak az eredményét, hanem hogy szeretnénk ezzel párbeszédben lenni, és örülünk, hogyha közös következtetésekre jutunk. És ellentétben a szakdolgozattal, aminél ugye mindig szűkíteni, itt nekem is az érzésem, hogy tágítani. Tehát az alap nehézkedés, hogy neveket mondjunk, hogy listánk legyenek, ehhez képest ebbe az irányba, amit Réka mondott, hogy hogyan működött ez a struktúra, hogyan működött ez a diktatúra, hol van ezen belül mondjuk egy ügynök névsornak a helye, kik vannak még emellett, kinek mi a súlya. Tehát szerintem ez is feladat, hogy nehogy, hogy a nehézkedés beszűkítse ezt a dolgot, és akkor a hegyek vajudnak, és néhány kis sovány, de botrányt keverő lista szülessen, tehát akkor elpuskáztok a lehetőséget. Bizalom és párbeszéd ezzel a bizottsággal. A másik, hogy az érintettek megszólaltatása, megkeresése. Itt megint az érintettek tág körére gondolok, nyilván azokra is, akiknek most még van esélye, egyébként ugye nem csak idős emberekről van szó, tehát itt igen, tehát itt fiatal, például olyan fiatal emberekről is, mint én vagyok, mert én még kikérhettem az egyébként túlságosan nem érdekes anyagomat, mert én 89-ben felvételeztem a teológiára, 89-ben még volt beszervezés, tehát azért itt fiatalok és idősek vannak, meg kell nekik adni a lehetőséget, hogy erről beszéljenek, esetleg talán, ha nem is kimondva, de arra várnak, hogy erről beszélhessenek, és azokat is megszólaltatni a szónak egy átvitt értelmében, akikről ezek a jelentés esetleg szóltak. Tehát ha nekünk oda kell figyelni annak az érdekére és annak a személyére, aki most leleplezve érzi magát, és oda kell figyelni, és ez az egyházban meg is van, akkor hangsúlyozottan oda kell figyelni arra is, aki nem vár anyagi kárpótlást, és nem mondja azt, hogy akkor most innentől kezdve avassatok szenté, mert én szenvedtem az elmúlt rendszerbe, csak legalább azt nem mondjátok, hogy nem nagyon érdekes ám, ami veled történt, és igazából az nem volt egy olyan vészes dolog, hogy te végig megalázva élted az életedet. Tehát ezeknek az embereknek az érdeke is benne van ebbe a történetben, nem csak az, aki úgy szenvedte végig, hogy emellett még esetleg ügynök is volt. Hrabal írja az egyik novellája előtt, hogy némely foltok nem távolíthatók el az anyag megsértése nélkül. Most egy olyan történetben vagyunk, amelyet nem lehet fájdalom és szomorúság és megszomorodás nélkül végigcsinálni. Ezt is tudni kell az elején, hogyha úgy akarjuk ezt tisztázni, hogy egyébként ne fájjon senkinek, akkor kiheréltük előre a történetet. Bele kell tudni menni egy fájdalmas történetbe. Két dolog miatt is. Az egyik az, hogy a magyar társadalomra is ezt mondják, én is hasonlót érzek, de az egyházban meg pláne igaz, hogy alapvetően és nagy százalékban egy megbocsátani vágyó közösség próbál erről beszélni. Tehát itt nem bosszú hangulatban kell erről beszélni, nem arról van szó, hogy pellengére szeretnének állítani embereket, hanem sokkal inkább arról, hogy emberek szeretnék ezt szeretetben tisztázni, és egy-két indulatot leszámítva alapvetően megértés és szeretet várja ezt a történetet. És ez szerintem... ez egy jó kairosz, nem feltétlenül kéne ennek így lenni, lehetne lincselni is, ugye ezt is tudja az emberiség, nem erről van szó. Megbocsátani vágyó közösség próbálja ezt a dolgot kezelni. Ez egyik. A másik, ami miatt neki kell ennek menni, hogy én nekem is először az jut eszembe, hogy mondjuk megint vegyünk egy öreg embert, aki már a halálán van, vagy már éppen halálra készül, hogy miért kell azzal még megterhelni az utolsó napjait, vagy ha fiatal, akkor nem az utolsó napjait, hogy akkor most még erről is beszéljen. Hogy ez rossz. És nekem is ez jutott eszembe először, de ugyanennyire létjogosultsága van annak is, hogy miért kell ennek az embernek úgy elmennie, hogy erről a dologról nem tudod beszélni. Hogy miért gondolom én, hogy neki az a rossz, hogy most a reflektorfénybe kerül, vagy hogy kiderül róla, hogy ő mondjuk aláért egy nyilatkozatot. Miért nem gondolom, hogy neki az a jó, hogy neki megadjuk méltó környezetbe, hogy úgy menjen el, ha tényleg egy öreg emberről van szó, hogy ezt le tudta tenni, ezt meg tudta beszélni, ebből megkönnyebbült, és na végre most már akkor ezzel együtt mehet el. Tehát azt nem tudjuk mi, hogy annak, aki most esetleg rákerül egy ilyen listára, hogy most az neki rossz-e, vagy jó, hogy rajta van. Az a mi prekoncepciónk, hogy biztos mindenki nagyon fél ettől, meg nagyon, nagyon el szeretné kerülni. Biztos, hogy ilyen van, de lehet, hogy van, akinek ez a segítség kellene, hogy tudjon erről beszélni.
A történészhez irányul a kérdésem, hogy ugyan az egyházban nem igazán működik ez a megbocsátásos, meg megértés, és meg hozzád odahajolok, és biztos lehetsz benne, hogy akkor megvan a megbocsátás, hogy azok a személyek, akiket szembesít a papírokkal, azok egy kívülállóhoz, viszonylag kívülállóhoz, történészhez hogyan viszonyulnak, mondjuk milyen százalékos arányban mi a tapasztalata, vallják meg azt, amit tettek, mert azt hiszem, hogy a Magyarországi Református Egyházban elindult munkához is tulajdonképpen az ön tapasztalata olyan szempontból jó lehet, hogy látja, láthatja, tapasztalhatja, hogy mennyire nyílnak meg, akarnak megnyílni az érintettek vagy a hálózati személyek. Köszönöm szépen.
Hát azt kell mondjam, hogy nincsen erre recept, tehát ahány ember, ahány eset, annyiféle hozzáállással találkoztam eddig. Ha azt számoljuk, hogy mondjuk az 50-es évek végétől 90-ig csökkent a evangélikus lelkészi kar száma, 400-zal számolhatunk először, aztán inkább a 80-as évek elején, ez már csak 350 vagy 300. A kutatásaink alapján, ami mondjuk a magyarországi lehetőségekhez képest, vagy alapján ténylegesen kutatás, tehát ez olyan, mint egy nyomozás, tehát nekünk nincsen ilyen listánk, hanem elkezdünk totózni, hogy előkerülnek fedőnevek, vajon ez ki lehet, azonosítási kérelmeket kérünk. Tehát nekünk kell kitalálni, hogy a fedőnevek itt akarnak. Tehát itt mi ilyen értelemben hátrányban vagyunk. Tehát ezeket tudva, 31 néhány ember az, akiről ma iratszerűen én azt le tudom írni, hogy hálózati személy volt. Na most ezen belül a 31 néhány személy közül körülbelül 10 az, aki önként megkeresett engem, illetve a bizottságot, tehát mondjuk ez egy ilyen arány. legkülönbözőbb hozzáállással. Tehát az egyik, aki azzal utasította el ezt a bocsánatkérést, bűnvallást, hogy ő nem hisz ebben a szerető egyházi közegben. Tehát, hogy ez szerinte nem létezik. Nem, ő így fogalmazott, hogy az ő élete, meg mindaz, amit ő az egyházaért tett, ez nem tartozik a Mari nénikre, meg a Józsi bácsikra. Tehát ezzel, tehát hogy a gyülekezet szintje ebből ki van zárva. Ennek az illetőnek az volt a megoldás, az elképzelése, hogy ő ír egy levelet az egyház vezetőségnek, amiben megvallja mindazt, amit tett, és ezzel ő úgy érzi, hogy elmondta azt, amit ma várt tőle a, mondjuk az ezzel foglalkozó egyházi közeg, anélkül, hogy az egyház egész erről értesülne. Aztán volt, aki önként megkeresett, bízva abban, hogy én nem fogom továbbadni ezt az információt, tehát kikötötte a beszélgetés elején, hogy ugye az evangélikus életben az ő neve nem fog megjelenni. Aztán volt, akit én kerestem meg. Olyan eset egyébként egyáltalán nem volt, aki elutasított volna, tehát aki lecsapta volna a telefont, vagy azt mondta volna, hogy nem hajlandó velem beszélgetni. Természetesen itt mindenféle interpretációk elhangzanak egy ilyen beszélgetés alapján. De valamilyen módon mindenki megnyilvánul. Sok félelem van ezekben az emberekben, de én mégis úgy gondolom, hogy amit itt Réka is mondott, meg mások is, hogy nagyon fontos ennek az egész struktúrának az ismerete, de emellett nem szabad, hogy elsikadjon, hogy ez végül is mégiscsak személyes története sokaknak. Tehát az a konkrét bűnöket, azokat konkrétan meg kell vallani. Tehát igenis az egyes embernek is van feladata, a történésznek az a feladata, hogy az iratokat kikutassa, a struktúrát meglássa, de az egykori érintetteknek meg az a feladata, hogy igenis megkeressenek, elmondják, fölálljanak, és ilyen olyan, hát az általuk végül is megválasztott közeg előtt elmondják. Volt, aki lelkészi munkaközösség előtt vallotta meg azt, hogy miben vállalt részességet. Tehát nagyon különbözőképpen képzelik el ezek az emberek. Aztán az egy nagyon elkeserítő típusa az egykori hálózati embernek, aki a mai napig nem érzi, hogy ez valahol, tehát hogy bűn az, amiben ő benne volt. Ennek alapján nem is úgy fogalmaz, hogy nincs mit megbánnia. Tehát nem érti azt, hogy miért probléma ez. Egy kicsit az első típusba tartozik az, amit a Réka itt felvázolt az elején. Tulajdonképpen egy kicsit ilyen pszichológiai munka is ez, amikor az ember elmegy egy ilyen egykori érintetthez. Nagyon kell ismerni azokat az iratokat, van, akinél több ezer oldalról van szó, van, akinél egyetlen egy darab papír van, például itt a hatos kartonok, amik hát esetleg ilyen közismerte fogalom lehet. Van, akiről semmi más nincsen, csak ez az egyetlen egy karton, ami a nyilvántartásba vételnek a bizonyítékaként szolgálhat, de ezen kívül tartalmi része annak, amit ő annak idején csinált, abból az egy darab papírból nem fedhető fel. Tehát ezt mindenképpen tőle kell valahogyan megtudni, hogy mit takar ez az egy darab papír.
Jó, hát akkor köszönjük a kérdést, köszönjük a választ, köszönjük a beszélgetőknek a beszélgetést. Mindenkinek további jó szórakozást kívánok a Csillagponton.